Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 40 perc van, jó napot kívánok! Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. Én Németh László vagyok, és a vonalban ismét itt van velünk Debreceni Csaba, az MBH befektetési bankvezető részvényelemzője, akivel az előző fél órában arról beszélgettünk, hogy például a közel-keleti fegyveres konfliktus az hogyan befolyásolja a részvénypiaci trendeket világszerte, amiről viszont még nem esett szó, hogy vannak ezek a bizonyos menekülőeszközök, ezek hogyan alakulnak a népszerűségük, a megbízhatóságuk?
Hát egy szóval nem jól, illetve ez két szó volt, de hát ez csak a mostani helyzetre értjük természetesen. Igen, ugye vannak ezek a klasszikus menekülőeszközök, amit az angol ugye safe haven-nek mond, ez általában a dollár, az amerikai dollár, svájci frank, japán jen szokott lenni, hogyha devizákat nézzük. Részvénypiacokon a közmű szektor, illetve az egészségügyi szektor szokott ebbe a kategóriába esni, illetve hát vannak olyan egyéb eszközök, ugye, mint az arany, illetve az amerikai 10 éves kötvény, ami még ebbe a kategóriába szokott esni. És hát, hogyha most itt megnézzük a iráni háborút, ugye, ami most már egy hónapja tart, hogy ebben a helyzetben ki és hogyan teljesített, hát igazából egyikőjük sem teljesített túl jól. Inkább úgy mondanám, hogy egyikőjükben sem lehetett jól elbújni egy ilyen idézőjeles világégés elől. Talán a dollár volt az, ami egy picit tudta magát az elején tartani, illetve a svájci frank, de összességében persze nyilván mindenki az aranyat teszi a kirakatban, meg az aranyról beszélnek nagyon, nagyon sokat. Ugye az aranynak azért volt itt az elmúlt, hát talán 3 évben egy nagyon komoly felfutása. Ha megnézzük a különböző eszközosztályoknak a teljesítményét, akkor a teljesség igénye nélkül az arany az tavaly is, tehát ugye 2025-ben, 24-ben, meg én azt hiszem, hogy 23-ban is az első helyen, de legalábbis top 3-as helyen volt, hogyha az egyéves hozamokat nézzük meg, és hát ugye láttuk is, hogy nem is tudom, 1800-2000 dollár körülről, ugye 5200-5300 dollárig emelkedett az arany, és én mindig is azt gondoltam egyébként, hogy egy ekkora nagy felfutás után azért nagyon nehéz betölteni a menekülő eszköznek a szerepét. Persze az aranyat azt nehéz elemezni, mert hogy ugye mégis mi alapján elemzem az aranyat, nem származik belőle pénz, tehát pénz, nem származik belőle pénzzel, mint például egy részvény esetében mondjuk osztalék. Az aranynál csak arra lehet gondolni, hogy nagyon sokan fölhalmozzák, ezért fölmegy az ára is, hogy aki majd tőlem meg akarja venni, az majd drágábban akarja megvenni tőlem, hogy fogja megvenni, mint amennyire én vettem. De ezt azért nagyon nehéz így modellekbe önteni. Persze találkoztam már pályafutásom során ilyen alternatív modellekkel, ahol megpróbálták beépíteni az aranynak az árfolyam alakulásába azt, hogy majd Indiában jön az esküvői szezon, és a sok aranyat igényel, és akkor ez lesz, meg az lesz. Ezek csapnivaló dolgok voltak, semmit nem magyaráztak meg igazából az aranynak a működéséből, vagy mozgásából. És ami még most itt a nagy felfutás mellett ugye nagyon fontos volt, én azt gondolom, hogy az arany esetében, azért az elmúlt 3-4 évben az arany az egy ilyen, gyakorlatilag ilyen trezorrá vált. Ugye az orosz-ukrán háború óta elég sok ország, állami intézmény, félig állami intézmény vagy vállalat szankció alá került ilyen-olyan módon, és nyilvánvaló, hogy ezek az országok vagy vállalatok futják azt a kockázatot, hogy mi van, hogyha a globális fizetési rendszertől egyik pillanatban a másikban mondjuk elvágják őket, és ezért kellett diverzifikálni a portfóliót, ha már pénzügyeknél vagyunk, és muszáj volt valami más eszközt is ide beemelni, vagy ha már volt az arany, akkor egy kicsit ennek a mennyiségét megnövelni, és ezért szerintem nagyon sokan csinálták azt a műveletet, hogy mondjuk például olajtermelő országok, hogy a beérkező bevételt nem amerikai államkötvénybe tették, ugye az olaj az ugye dollár elszámolású, tehát onnan a pénz nagy részt ugye amerikai 10 éves állampapírba megy, nem amerikai részvényekbe tették, mert lehet, hogy ezek esetleg azt nem is tudták elérni, hanem akkor jött az arany, mint megoldás, amit egyébként el lehet érni tőzsdén is, fizikailag is, csomó helyen, csomó módon, egy csomó helyen lehet tárolni, tehát itt sem futja azt az ember azt a kockázatot, hogy valahol nem tudom tőle 3000 kilométerre van tárolva, és akkor mi lesz, hogyha nagyon kell. És ugye most az iráni háború esetében pedig ugye azt is láttuk, hogy azért nagyon sok mindenkinél így a pénzmozgás, vagy a pénzfolyam megállt. Tehát ugye nem tudtak olajat eladni, nem jött a pénz be az államkasszába, az állami cégekhez, félállami cégekhez, például, hogyha olajkitermelőkről beszélünk, viszont kiadások azok pedig ugye vannak, még akkor is, hogyha nem működnek a cégek, vagy az országok, valamilyen szintű kiadások vannak, és valamiért hozzá kellett nyúlni. És ugye, ahogy mondtam, az arany szerintem részben trezorrá vált, kellett a pénz, mihez tudtak hozzányúlni első körben az aranyhoz. És ugye ez csak egyik aspektus, a másik az, hogy szerintem túl sokat ment, és túl sok volt benne hát lehet, hogy ilyen retail, tehát lehet, hogy azt lehet mondani, hogy ilyen kis ügyfeles pénz, akik ugye nagyrészt tőkeáttételesen kötnek, és azért, hogyha jön egy ilyen helyzet, mint most, akkor azért az alapletéteket, tehát azt a pénzösszeget, amit például egy határidős arany megvételéhez szükséges letenni, azt egy ilyen nagy volatilitású időszakban ugye nyilván a határidős tőzsdék megemelik, hogyha ilyen pótólagos fedezetet az ügyfél nem tud szolgáltatni, akkor jön az, hogy meg kell szabadulni az eszközeitől. Tehát egy ilyen többszörös hatás, de szerintem ez a tőkeáttételes hatás túl sokat ment, ez szerintem most megspékelődött ezzel, hogy ez egyfajta ilyen idézőjelben ilyen pénztárcává is vált, és most ehhez nyúltak a szereplők, mármint azok, akiknek volt természetesen.
Az aranyon túlmenően a kriptodevizák egyébként legalábbis elméleti szinten nem tudnák betölteni ezt a bizonyos menekülő eszköz szerepet?
Hát összességében én azt gondolom, hogy hát a kriptoeszközök közül szerintem nagyon, nagyon kevesen, mert hogy ugye egyébként rengeteg kriptoeszköz van, de mindösszesen csak pár darabjuk mondható szerintem értelmesen összerakott dolognak, és nem ilyen mém kategóriának. Nekem ugye a legnagyobb problémám ezzel a eszközosztállyal az, hogy nyilván mindenki, vagyis nagyon sokan a bitcoinról beszélnek, hogy azért a bitcoinnak a múltja, és egyébként a múltban, amikor 2-3 évvel ezelőtt, hogyha valaki a bitcoinra nézett, akkor a bitcoinnak a jövője arra volt fölfűzve, hogy nem lesz szükséges, nem azt, hogy nem lesz szükséges a dollár, hanem hogy a dollárnak a súlya, a világban betöltött súlya csökkenni fog, teljesen mindegy, hogy tartalékdevizáról beszélünk, hogy elszámolási devizáról beszélünk, jön az infláció, ami megeszi a dollárnak a vásárló erejét, és hogy mindenféleképpen kell egy olyan, ja és egyébként az a monetáris rendszer, ahogy most működik a világ, az nem jó, ezt ugye leírták az elején is a bitcoinnak a kitalálói vagy kitalálója. És hát nem tudom, hogy mikor volt utoljára annyira dollár ellenes a világ, amennyire volt itt 2025 közepétől. Igazából a csapból is az folyt, hogy tényleg a dollár veszít a súlyából, veszít a szerepéből, stb. És mindenhol ezt hallottuk, még akkor is, hogyha ez egyébként semmilyen adattal, vagy információval, vagy elemzéssel nem volt alátámasztva. És ezt az időszakot a bitcoin igazából végignézte a partoldalról úgy, hogy még esett is 40%-ot, vagy majdnem 50-et. Tehát, hogy igazából nyilván értjük, hogy miért kell a bitcoin, meg hogy miért találták ki, meg hogy miért van ebben fantázia, de amit kereskedés narratívában fölfűztek a bitcoinra, az igazából szerintem nincs. És ebből vagy nem létezik, és ez szerintem a mostani időszak az tök jól megmutatta. Én amúgy sem hiszek abban, hogy akkor a dollárt mindenki eldobja magától, és akkor majd nem tudom, valamilyen más devizában elszámolunk. Ez egyébként, amióta világ a világ, mindig ilyen visszatérő sztori, ezen mindig lehet egy kicsit így csámcsogni, könyveket írni róla, elemzéseket írni róla, aztán elfelejteni 4-5 évig, aztán megint visszajön ez a téma, és akkor 20 év múlva ott áll az ember, hogy ja, hát egyébként ugyanaz van, mint 2 évtizede. Akkor miről beszéltek itt az elmúlt 20 évben az emberek? Szóval, hogy a Bitcoin sem tudta ezt a részt egyébként, vagy ezt az űrt egyébként kitölteni, de ahogy, és egy kicsit visszakanyarodva itt a beszélgetésünk elejére, hogy talán azért sem, mert azért, hogyha megnézzük néhány indexet, így Kelet-Közép-Európát hoztam az elején, vagy itt a mediterrán országokat, Olaszország, Spanyolország, de nézzük meg Amerikát, ugye az S&P 500-at, az ahhoz képest, hogy fundamentálisan mennyire komoly dologgal nézünk szembe, ugye ez a napi olajkitermelés 10-20%-ának az elveszítése, ahhoz képest nem estek sokat az indexek, és ugye azért sem tudtak esni az indexek, főleg Amerikára igaz ez, mert hogy nem nagyon jöttek le az előrejelzések, tehát hogy a vállalatok nettó eredmény termelő képességét nem módosították le az elemzők, mert azt valószínűsítik, hogy azért az elkövetkezendő negyed években 60 dolláros olaj vagy 120 dolláros olaj azt az árbevételt és azt az eredményt, amit egyébként várnak ezektől a cégektől, azokat fogják tudni hozni ezek a cégek. És valószínűleg, hogy emiatt is bizonyos piacok azért viszonylag stabilan át tudták vészelni, legalábbis idáig ezt a helyzetet, mert ugye nem tudjuk, hogy mi lesz itt az elkövetkezendő napokban. Azt tudjuk, hogy ugye szombaton majd indulnak a tárgyalások Pakisztánban a idézőjelben végleges tűzszünetről. Tehát, hogy igazából, hogy megnézzük az indexeket, talán nem is volt akkora foganatja annak, hogy bárki is ilyen nagyon menekülő eszközt keressen, és akkor beszéltünk az aranyról, vagy beszéltünk a bitcoinról. Egyébként az ügyfeleknek mi is azt tanácsoltuk végig, hogy nem ez az időszak az, amikor a jól összerakott portfólióban nagyon bele kell nyúlni, és meg kell változtatni, és akkor most mindent adjunk el, ami kockázatos, és vegyünk menekülő eszközöket, aztán, hogyha kiderül, hogy mégsem jól döntöttük, akkor vissza az egészet. Ebből mindig csak a veszteség származik, viszont az is igaz, hogy vannak olyan, ugye ezt a technológiai cégek, mint az előbb megbeszéltük, vannak olyan szektorok, iparágak, ahol mi azt gondoljuk, hogy alul árazás alakult ki, tehát észszerűen azért bele lehet nyúlni a portfólióba, tehát lehet a részvény kitettséget például ide-oda kalibrálni, de az, hogy az egészet alakítsuk át, mert most egy ilyen dolog történt, az egyébként nem lett volna kifizetődő, és szerencsére nem is biztattunk senkit erre.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Debreceni Csabát, az MBH befektetési bankvezető részvényelemzőjét hallották. Nagyon kellemes napot és eredményes hetet kívánok Önnek, viszonthallásra!
Köszönöm szépen, viszonthallásra!